Aktuális.
1893. november 15-én 4 beteg szobával, amelyben 24 beteget lehetett elhelyezni, elkezdett működni a muraszombati kórház. A 130 éves jubileum alkalmából tavaly az év végén kiállítással és rendezvénnyel tisztelték meg a régió egyetlen másodszintű egészségügyi intézmény jeles évfordulóját. A Muravidéki Magyar Rádióban pedig a mai aktuális szenteljük a kórháznak. Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak Rakicsánból, a Muraszombati Általános Kórházból, ahol a kórház vezetősége készségességének köszönhetően kialakíthattuk a rögtönzött stúdiót. A következő nem egészen egy órában innét hallják a beszélgetést. Köszöntöm vendégeinket, Robert Ralislav Rátkait, a kórház igazgatóját, Dusán Kovács megbízott szakmai igazgatót, Darko Horvátot, az ápolási részlegért felelős aligazgatót és az ügyviteli kérdésekért felelős részleg szakmunkatársát, Márián Zsekset. Jó napot kívánok valamennyiüknek!
Pozdrav!
Nem így terveztük, csak a véletlen egybeesésnek köszönhető, hogy a műsorunknak kiválasztott időpontban már 10. napja tart az orvosok sztrájkja, amely befolyásolja a munka megszervezését az egészségügyi intézetekben. Jelenleg mi a helyzet, mire számítsanak a Muraszombati Általános Kórházba érkező páciensek? Most ezt a kérdést Rátka igazgatónak és Kovács szakmai igazgatónak tesszük fel. Rátka úr!
Ja, trenutno še vedno poteka.
Igen, jelenleg még mindig folyik a sztrájk. A mi feladatunk, hogy a betegek számára biztosítsuk az ápolást, illetve a sürgősségi ellátást. Az orvosok és a fogorvosok szakszervezetével egyeztetve hangoljuk össze a munkafolyamatokat, úgy, hogy megpróbáljuk úgy megszervezni a dolgokat, hogy biztosítsuk azokat a szolgáltatásokat, amelyek létszükségletűek a páciensek számára, illetve hogy legkevésbé érezzék meg ezt, vagyis hogy a munkafolyamat zökkenőmentesen zajlon. Reméljük, hogy előbb-utóbb befejeződik ez a sztrájk, és biztosítani is sikerül azokat a jogokat a pácienseknek, és azokat a jogokat is, amelyek az orvosokat illetik, ugyanis itt egyfajta módon kétfajta, ugye az éremnek két oldala van. Egyrészt ugye a betegek, másrészt az orvosok jogai, itt kompromisszumra kell jutnunk, amely mindenki számára elfogadható lesz.
Kovács szakmai igazgató úr, kit fogadnak, hogyan értesítik az előjegyzett betegeket, hogy jöjjenek vagy ne jöjjenek, illetve milyen nehézségekkel szembesültek az elmúlt napokban a sztrájk miatt?
Ja, kotje direktor že povedal.
Ahogy azt az igazgató úr már elmondta, a sztrájk az a jogszabályokon, a jogszabályok által megszabott a keretek között zajlik. A 18 év alattiak és a 65 év felettieknek kell kapniuk ugye orvosi ellátást. Ezeket át is nézzük, meg is vizsgáljuk. Látjuk, hogy bizonyos nem megfelelő eljárások keletkeznek, de ez sokszor az egyének akaratától függ, de ez a jogszabályi normatívák keretében zajlik, és értesítjük a pácienseket. Persze megtörténhet az is, hogy itt a vizsgálaton utasítjuk el a pácienst, ebből azonban nagyon kevés van, de senkit sem kényszeríthetünk ez idő alatt, hogy teljesítse ugye a munkát. Talán még annyit tennék hozzá igazgatóként, hogy folyamatosan nyomon követjük a sztrájkot, nem tudunk, illetve nem is szabad hatnunk ezekre a dolgokra, de ahol problémák keletkeznek. Tehát ha figyelmeztetnek bennünket a páciensek, akkor reagálunk ezekre, tehát mi a sztrájk után is áttekintjük a helyzetet, megnézzük, hogy hogy folyt le ez a sztrájk, meglátjuk, hogy hol tudnánk jobb eredményeket produkálni. Mindenképpen az az érdekünk, hogy a páciensek megkapják a sürgős ellátást, amelyet a törvények is biztosítanak nekik, illetve némi extra szolgáltatást is. Tehát itt mindenki egyénileg ugye dönti el, hogy hogy fogja érvényesíteni a saját jogait, és nagyon különböző orvostól orvosig, egyes orvosok szinte úgy dolgoznak, mint a normális munkafolyamatban, egyesek pedig nem. Tehát ez az ő joguk, és ezt mi is nyomon követjük, illetve. Igen, tehát minden sürgős esetet még szeretném mondani, hogy megnézzük, tehát hogy még vizsgálunk, tehát a bypass sürgősségi ellátás működik, ott megeshet, hogy kevesebb embert nézünk át, tehát zajlik a munkafolyamat.
Feltételezem, hogy arra kérik a pácienseket, akik nem sürgős eset, hogy türelemmel legyenek, hiszen nem utolsó sorban valamennyiünk érdeke, hogy minél előbb rendeződjenek ezek a kérdések, és most nem mi ítélkezzünk, hogy kinek van nagyobb igaza, és kinek kevésbé. Amikor egyeztettük a műsor körüli kérdéseket, megállapítottuk, hogy szinte nincs problémamentes időszak, de mégis, ha egy intézet megéri a 130 évét, ez azt jelenti, hogy megbirkózott a nehézségekkel, és folyamatosan fejlődött. Rátka igazgató, melyek a legfontosabb mérföldkövek a most Muraszombati Általános Kórház néven ismert régiós kórház történelmében?
Igen, a 130 évben sok mérföldkő volt, talán ha áttekintjük ezt a történelmet, gyakorlatilag, hogyha mindent elolvasunk, akkor egy véleményt is tudunk alkotni arról, hogy mi az, ami a legfontosabb. Aztán minden másról is tájékozódhatunk. A páciensek és a kórház kérdése mindenki számára fontos, de azt hiszem, hogy a mérföldköveknél két eseményt említhetünk. Ez az 1893-os megalapítás volt, amikor ezt elolvasod, amikor látod, hogy működött ez az elején, illetve volt már előtte is szolgáltatás az 1850-es években. Tehát az volt a cél, hogy 60 ezer forintot gyűjtsenek össze, és amikor ezt összegyűjtik, akkor elkezdik építeni a kórház épületét. Tehát úgy, ahogy mondta, persze, a problémák azok mindig jelen vannak, de folyamatosan megoldjuk is meg őket. 1893-ban, 43 év után sikerült megalapítani az általános kórházat Muraszombatban. Érdekes, hogy már abban az időben gyűjtötték a pénzeszközöket, tehát az emberek, ami bírságot befizettek, azt felajánlhatták az kórház építésre. Ezt az összeget, ezzel az összeggel úgy sáfárkodtak, hogy ezt kölcsön adták, illetve értékpapírokba fektették, hogy minél előbb elérjék a kívánt összeget. Aztán volt bizottság is, aki ezzel foglalkozott. Láttuk, hogy ez milyen jól működött, de ez mindebben ugye időre volt szükség. 1893-ban sikerült ezt megvalósítani. Igaz, hogy abban az évben csak 4 betegszoba volt. Az adataink szerint 24 vagy 29 ágyal, 35 beteget láttak el abban az évben, akkor. Látjuk, hogy mennyire pici volt akkor ez az egész dolog, de amikor látod, hogy ez volt a kezdet, láthatjuk, hogy talán ez volt az egyik legjobb döntés régiós szinten. A betegek száma tekintetében is, ugyanis ha nem lettek volna ezek a kezdetek, akkor nem lenne a mai helyzet sem, tehát hogy 300 elfoglalt ágyunk van, tehát több mint 1000 beteg, illetve látogató érkezik a kórházba. Ez egy külön kis várost jelent itt ugye Muraszombatban, illetve a muravidéki régióban. Persze ez egy nagy momentum volt, illetve a legnagyobb momentum. A második ilyen pillanat, amelyet szeretnék kiemelni, illetve számomra szembe tűnt, az a sebészet építése volt, ugyanis az a sebészeti osztályt 1987-ben építették meg. Nagyon fontos, hogy olyan eszközökből épült meg, amelyet a régiós lakosok ajánlottak fel. Tehát a 130 éves évforduló kapcsán olyan szereplők is megjelentek, akik tudtak mesélni arról, hogy hogy működött ez. Gyakorlatilag házaltak, megpróbálták meggyőzni az embereket, hogy a referendumok keretében ugye minden bérükből ajánljanak fel egy némi összeget. Tehát az eszközök 80%-át a Muravidéki régióból szedték össze. Tudhatjuk, hogy abban az időben gyakorlatilag felépítettük ezt, tehát egyedül építettük fel ezt a kórházat. Vannak ugye 53-ban a fertőző osztály, 54-ben a nőgyógyászati és a szülészet. Aztán ugye sok ilyen mérföldkő van, nem tudok mindent felsorolni, biztosan kihagytam néhányat, de amikor látod ezeket a rakicsáni épületeket, akkor világossá válik, hogy mennyire fontos és mennyire nagy jelentőségteljes ez az egész dolog.
Természetesen, hogy ez egy városnak tűnik a sok épülettel és a sok osztállyal. Kovács szakmai igazgató úr, ugye most már nem csak az általános kórház, meg nem csak a sebészet, meg nem csak a belgyógyászat, az infekció, gyermekosztály. Nagyon sok olyan tevékenység zajlik itt a kórházban, amely újdonságnak számít, folyamatosan valami új beavatkozással, új műtéttel rukkolnak elő. Legutóbb a Vessel laparoszkópos műtétjéről szereztünk tudomást, ha jók az információim. Miért fontos ez a kórháznak? Miért fontos, hogy a kórháznak ennyi osztálya, ennyi részlege, ennyi tevékenysége legyen?
Ja, Bulnisnica Murska Szobota je Jeregiszka Bulnisnica.
A Muraszombati Kórház az egy régiós kórház, 120 ezer embert fed le. Tehát van sebészeti osztály, ginekológiai és nőgyógyászati, illetve tehát az lefedi az alapvető területeket, a fülorgégészetet, aztán a szemészetet, a fertőző osztályt, a tüdő osztályt, tehát tényleg lefedünk minden olyan területet, amire régiós szinten szükség van. Persze az orvostudomány az fejlődik, a sebészetben új technológiákat vezetnek be, új technikákat, amelyek kevésbé invazívak, kevésbé fájdalmasak, kevesebb kórházi kapacitást kell felhasználni, tehát a sebészeink követik ezeket az új technikákat, mi pedig lehetővé tesszük a számukra, hogy tovább képezik magukat, illetve beszerezzük a megfelelő eszközöket is. Az első laparoszkópiás prostataműtétre is sor került, aztán a vesekövek eltávolítására is vannak már ugye laparoszkópiás módszerek. A 20 éve aztán az inguinális hernia, illetve új műtéti beavatkozásokat vezettünk be. Reméljük, hogy ez a laparoszkópiás fejlődés tovább fog fejlődni a traumatológia területére is. Vannak új beavatkozások, például a különböző ízületek helyreállítása, a kardiológia területén is erősen fejlődtünk az elmúlt időszakban, úgyhogy minden invazív és nem invazív szívdiagnosztikát elvégzünk. A koronaér gyógyítására is, illetve az infarktusok gyógyítására is van lehetőségünk, a krónikus betegségek gyógyítására is. Tehát itt az artériának a helyreállításáról van szó. amelyeket eddig ugye Mariborban és Ljubljanában lehetett elvégezni, ez most nálunk elérhető. A bypassokat is beépítünk, tehát a kardiológia az nagyot fejlődött. A sebészeti szakma mellett ugye az aritmológiával is foglalkozunk, tehát itt harmadszintű szolgáltatásokat nyújtunk, tehát mindent, amire szükség lehet. A fejlődés az folytatódni fog, együttműködünk az orvosokkal, lehetővé tesszük a számukra, hogy továbbképezzék magukat. Néha azonban ugye a személyzeti ügyektől is függ, illetve minden szereplőjétől ennek a folyamatnak, hogy merre megyünk.
Azon túl, hogy a betegek ugye felépülése rövidebb ideig tart ezekkel az új módszerekkel, miért előnyös, hogy például a régiós kórházakban is nyújtják azokat a szolgáltatásokat, azokat a beavatkozásokat, amelyeket ön is említette, csak a terciár szolgáltatta korábban. Miért olyan fontos, hogy ilyen irányban is egy kórház szakmailag fejlődjön?
Igen,
valószínűleg a teljes sebészet, illetve ezek a szolgáltatások a jövőben normálissá válnak. Tehát a fejlődés olyan mértékű, illetve az összes többi kórház is elkezdte ezeket a szolgáltatásokat nyújtani, nem szeretnénk lemaradni tőlük. A másik, hogy a pacienseink ne menjenek el más kórházakba, mindenki szeretne minél közelebb lenni a hazai környezetéhez, a hazai emberekhez. Tehát senki sem szereti, ha valamelyik más távolabbi intézménybe utalják be, tehát ez egy nagy előny számunkra.
Saját maga mondta, hogy nagyon függ attól is, hogy milyen, tehát a szakmai személyzettől is függ, hogy mit lehet kivitelezni és mit nem. De ha jók az értesüléseim, megközelíti az orvosok létszáma már a 180-a, tehát 170-en túl van az orvosok létszáma. Nem is olyan régen még a 100-at sem érte el. Ez minek köszönhető? Tehát azt az összefüggést szeretném látni, hogy azzal, hogy itt új módszerekkel végeznek beavatkozásokat, és az orvosok létszáma, tehát talán szívesebben jönnek ide a szakorvosok dolgozni, mint talán 10-20 évvel ezelőtt.
Igen, minden bizonnyal, ha ennyi az orvos. Figyelmeztetem kell, hogy 117 specialistánk van, a többiek azok a specializáció folyamatában vannak, illetve szerződésesek. 118-ra nőtt, ez egy 20 éven belül 78-ról. A fiatalok ugye nálunk csak specializáción vannak. A számok ugye azt mutatják, hogy ennyi nálunk az alkalmazott. Az orvostudomány fejlődésével ugye könnyebben döntenek úgy, hogy nálunk szeretnének állást vállalni, tehát ha van lehetőségük a szakmai fejlődésre, a kutatásra, a normális szakmai működésre, de az is igaz, hogy az orvostudomány fejlődik. Az önállósulás óta a 10 évvel nőtt a várható élettartam, rengeteg a krónikus betegséggel küzdő beteg, a diagnosztikai eljárások ugye szélesednek, mindenki szeretne ugye sorra kerülni. Nagyon sok erőfeszítést, illetve személyzetet kíván, hogy ezt mindent teljesíteni tudjunk.
Jelenleg melyik osztályokon van a legnagyobb hiány? Tehát hol kellene szakszemélyzet, nem mondjam csak, hogy szakorvosok, hanem általában szakszemélyzet?
Igen, azt mondhatom, hogy minden osztályunk többé-kevésbé tudna fogadni még személyzetet. Ugye mindenhol egy némi hiány észlelhető. Ugye egyre több orvos fog nyugdíjba vonulni, és ugye az útról nem tudsz nővéreket, illetve orvosokat összeszedni. Ez egy hosszú képzési folyamatnak az eredménye, amíg eljutunk ideig. A kisebb osztályokon van a legkisebb, a legnagyobb hiány, ugye ott egy-két ember kiesése, akár 50%-os kiesést is jelenthet. A fülorgi egészet ilyen például, a szemészet is, szemészeten is több orvosra lenne szükségünk. De a többi osztály az relatíve jól ellátott személyzettel, új specializációkat is kiírtunk, úgyhogy remélem, hogy lesznek jelentkezők, ugyanis az Orvostudományi Egyetemre nőtt a bejelentkezők száma. Most Ljubljanában és Mariborban is képeznek már orvosokat. Remélem, hogy lesz belőlük.
Én is ezt remélem, és azt is remélem, hogy elég vonzó lesz az a része, amit a hónap egy bizonyos napján kapnak az orvosok. Tehát a bérekre gondolok, és hogy itt maradnak nálunk, nem csak, hogy megszerzik a képesítést. Kedves hallgatóink, önök az aktuálist hallják, a kihelyezett, rögtönzött stúdióból, Rakicsánból, a Muraszombati Általános Kórházból. Most egy rövid zenei bejátszás következik, majd folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen még az ápoló részleggel nem foglalkoztunk, az ügyviteli részleggel nem foglalkoztunk, és természetesen a víziót sem tudjuk elhanyagolni, hiszen nagyon fontos, hogy melyik irányt veszi majd a Muraszombati Általános Kórház. Önök tisztelt hallgatóink, a Muraszombati Általános Kórházból hallják az aktuálist, amely a kórház immár 130 éves működése kapcsán készítettünk. Velünk van Román Ladislav Rátkai, kórházigazgató, Dusán Kovács szakmai igazgató, Lárka Horváth, az ápolási részleg aligazgatója, és Márian Zseks az ügyviteli osztályról. A kórház nem működhet a jól kiképzett és megfelelő létszámú ápoló személyzet nélkül. A múltban többször is hallhattuk, hogy az egészségügyi nővérek, legyenek közép- vagy diplomás végzettségűek, inkább az egészségházakban keresnek állást, vagy külföldre, például Ausztriába mennek dolgozni. Darko Horváth, az ápolási részlegért felelős igazgató, jelenleg mi a helyzet a Muraszombati Általános Kórházban? Hol szembesülnek nehézségekkel?
Igen, az ápoló személyzet, illetve a nővérek, ha kicsit hazaiasabban fogalmazunk, ők a legnagyobb számú alkalmazotti csoportot alkotják. Több mint 1200 főből 600 ugye a nővérek száma, a 300-300 a megoszlás, tehát a diplomás, az okleveles, illetve a középis szintű tehát a középiskolai szintű végzettséggel rendelkezők között. Közreműködünk a különböző egyetemekkel, akár itt a környéken, akár Szlovénia szerte. Van némi gond a személyi ügyekkel. A legtöbb figyelmet ennek a területnek kell szentelnünk, tehát, hogy némi, van némi lemorzsolódás tehát más szakmákba is, illetve nyugdíjba is vonulnak az emberek, de valahogy még sikerül ezeket a távozásokat pótolnunk, úgyhogy az egészségügyi, tehát az ápolás nagyon fontos a kórházunkban, és magas szinten folytatja a tevékenységeit.
Melyik osztályokon vannak a legnagyobb problémák?
Igen, most már egy ideje észreveszük, hogy a legnagyobb gond az a sürgősségi központban van. Ugye ennek a kialakításával 8 évvel ezelőtt a kórházunk az keretében az egyik legnagyobb osztály lett. Ez egy belépési pont a kórházunkba. Egy olyan osztály, ahol nagyon stresszes a munka. Minden éven erősen nő a kezeltek száma, ahogy a szakmai igazgató elmondta ebben az időszakban is. Ugye nagy a terhelés rájuk most a sztrájk idején is, úgyhogy a délutáni, éjszakai órákban, hétvégéken kell működniük, illetve nagy terhelést kap ez az osztály. Úgyhogy itt nagyon leterheltek úgy az orvosok, mint az ápoló személyzet, így nagyon összetett ez a munkakör.
Mennyire elégedett a személyzet, és milyen a páciensek visszajelzése? A sürgősségi központba gravitálnak azok, akik sürgős esetek, de nagyon gyakran tudjuk, hogy azok is, akik így akarják kikerülni a sort. De nem is ez a lényeg. Milyen a visszajelzése a pácienseknek? Hiszen tudjuk, hogy az ápoló személyzet az, aki az idő javarészét foglalkozik a páciensekkel, ugye az orvos az gyógyít, jön, megnézi, vizit, stb., de a nővérek ott vannak, és szerintem ők azok, akik felszívják mindazt, amit egy páciens tapasztal.
Igen, nagyon szépen elmondta ezt, tehát az ápolás az folyamatos a pácienseknél, tehát 24 óráig tart. Ahogy az előbb is elmondtam, sajnos aggódunk egy kicsit, mert kivételesen nagyok ezek a terhelések, és sok más szakma, illetve terület sokkal vonzóbb. Már az egész Európa foglalkozik ezzel, illetve a fejlett világ ezzel foglalkozik, hogy vonzóvá tegyük ezt a foglalkozást, ezt a szakmát. Mindenképpen az országnak is lépnie kell, tehát jobb fizetésekkel, jobb bérekkel, mert más szakmákba fog távozni a munkaerő, illetve nem szeretnének majd ide érkezni. Tehát a vonzerején kell dolgozni ennek a munkakörnek, illetve ugye az alapvető hajlandóság, hogy segítsünk az embereken, nem elég. Ugye itt rendszer szintű országos lépésekre kell szükség, hogy a kórházakban, a sürgősségi központokban elég erősek legyünk ahhoz, hogy még tudjuk tartani ezeken a munkahelyeken a munkásokat, alkalmazottakat.
Horváth úr, a páciensek inkább elégedettek, vagy inkább panaszkodnak?
A legtöbb megjegyzésünk az dicséret, tehát több mint 90% az dicséret. Tehát, hogy elégedettek, annak ellenére is, hogy ez ugye időrend, tehát amíg fogadni tudjuk a pácienseket, ez még hosszabbodik. Ugye ez még hosszabbítja magát a kezelést is, ugye intenzíven foglalkozunk velük, de végezetül elégedettek, mert intenzíve foglalkozunk velünk. A sürgősségi központok is ugye olyan helyek lettek, ahol átugorjuk a várakozási listákat, de más részeihez viszonyítva még mindig nagyon jól állunk, például Ljubljanában 16, akár 20 órát is várhatnak, Muraszombatban ilyen még nem fordult elő, de mindenképpen szeretnénk ezt optimizálni, tehát ahogy mondtam, sajnos ezek a terhek, a kezelések, illetve a páciensek száma tekintetében folyamatosan nőnek.
Kovács szakmai igazgató úr kiegészítése következik. Tessék.
Én
is elmondanám a véleményemet. Tehát a páciensek, ha 2-4 órát várnak, és ha 10 órát kell várniuk, tehát akár kifejezik, akár nem az elégedetlenségüket, ez jelen van. A sürgősségi központ már ugye a sürgősségi szóval is mutatja, hogy egy sürgős ellátást igényelnének. Ugye itt a 80%-a nem megfelelő páciens jön, ebből káosz keletkezik, egyáltalán nem tudják, hogy a hányadán is állnak, és ugye ez a probléma veleje. Tehát nehéz elmagyarázni ezt a pácienseknek, de olyan érzésem van, hogy ez egy második egészségház lett.
Igen, szakmai igazgató úrral most valamilyen mértékben egyet kell értenem, és bizonyára, hogy a hallgatók, akik gravitálnak a sürgősségi központban, most nem szívesen hallják ezt, de valóban gyakran előfordul, hogy amikor valaki nem talál más kiutat, nem tudja megoldani a problémát, nem tudja megoldani a várási időt, akkor választja a sürgősségi központot. És hogyha most teljesen őszintén beszélgetünk, még mindig könnyebb 10 órát a sürgősségi központban várni, mint hónapokig a szakorvosra. Kovács úr.
Igen, minden bizonnyal, de tudniuk kell, hogy az orvosok sem elégedettek, hogy ilyen ellátást nyújtanak. Ugye mi regionális, másodlagos szintű kórház vagyunk, ahol műtéteket kell ellátnunk. Itt ugye a másodlagos szintű ellátást kell nyújtanunk, nem pedig ugye az elsőt. Tehát napi szinten 7 specialistánk van, akik a szakrendelőkben dolgozhatnának, illetve a műtőtermekben. És ezek olyan szükségletek, amelyek miatt mi itt vagyunk, tehát itt nagyobb szakértelmet kell tanúsítanunk.
Akár minden más, az egészségügyi szolgáltatások is közvetlen összefüggésben vannak a pénzzel. A kórház 2023-as ügyviteli beszámolóját az intézet tanácsa még nem vitatta meg, de most én mégis rákérdezek, milyenek voltak a számok 2023-ban, Márián Zsékszór?
A
számok azok még nem zárultak le, de elmondhatjuk, hogy relatíve jól működött a kórház. Ez azt jelenti, hogy több munkát végeztünk el, mint az előző években, tehát 2022-ben. Ha ezt a legfontosabb számokkal mutatjuk be, ez azt jelenti, hogy több 1200 az alkalmazottak száma, ők több mint 80 millió eurós forgalmat bonyolítottak, több mint 250 ezer vizsgálatot végeztünk el, több mint 18 ezer beteget hospitalizáltunk 2023-ban, tehát az egész évben. Ez azt jelenti, hogy 43 ezer belgyógyászati átnézés történt, 37 ezer páciens néztünk át a sürgősségi osztályon, 35 ezret a diagnosztikán, tehát ezek az ultrahangos, MR-es, illetve mammográfiás vizsgálatokra terjednek ki, 26 ezer szemészeti vizsgálat, 7 ezer fül vizsgálat, és több mint 8 ezer ginekológiai vizsgálatot tudtunk elvégezni.
A számok azok ugye nagyon érdekesek. A számok nagyon érdekesek. Rátkai úr, ugye még ön is ki szeretné egészíteni az elhangzottakat, de nem is annyira a számokra lettem volna kíváncsi, arra inkább, hogy pozitív, vagy mennyire lesz pozitív az ügyvitel viszonyítva a 2022-es évhez, amikor ugye a Covid azért még jelentősen befolyásolta, erről beszéltünk a két igazgatóval. Mennyire pozitív az ügyvitel, illetve melyik azok az osztályok, amelyek, most nem szépen fogalmazok, de mégis így mondom, nyerességesebbek, tehát jobban gazdálkodtak. Nem tudom, Zsékszór igazgató úr.
Jaz mi Darpi rád povedal...
Először el szeretném mondani, hogy hogy mutassam be a hallgatóknak, hogy mennyire jelentős a régiós szerepe ennek a kórháznak. 1200 alkalmazottunk van, 85 millió euró volt az éves realizációnk, tehát nem tekintet nélkül arra, tehát hogy 2022-ben majdnem 2,5 millió eurónk veszteségünk volt, április 1-én érkeztünk 2023-ban. Elmondhatom, hogy ez a szám jelentősen javulni fog. Még csak várjuk az utolsó számításokat, és akkor konkrétan is elmondhatjuk, hogy hol tartunk. A szám az jelentősen jobb lesz, mint az előző évi. Szeretném még elmondani azt is, hogy akkor, amikor átvettük, amikor elkezdtük a tevékenységeinket, körülbelül 13 milliónyi kötelezettségünk volt, 7,5 millió olyan volt, amely már esedékessé vált, tehát a beszállítóink már vártak több, mint amennyit kiszabtak a fizetési határidőre, tehát 7,5 millió euró, 5,5 millió euró volt az a mennyiség, amelyet ugye még nem kellett azonnal kifizetnünk. Ha megnézzük a likviditási helyzetet, majdnem felére csökkentettük ezt a számot, körülbelül 6 millió jelenleg most, tehát ezen belül körülbelül 600-700 ezer a már lejárt kötelezettség, vagyis az esedékes kötelezettség, tehát láthatjuk ezt az előrelépést, amely ebben az időszakban történt, tehát a pénzügyi területen mindenképpen fejlődtünk, de a feladatunk nem csak a pénzügyi területnek a rendezése, hanem az is, amiről beszélgettünk, hogy elégedettek legyenek főleg a páciensek, akik ezeket a szolgáltatásokat kapják, és az alkalmazottak is. Tehát ez a két kulcsfontosságú feladat vár ránk a következő években, az idén, illetve a következő években, főleg a páciensek tekintetében, illetve az alkalmazottak tekintetében is, és akkor nem lesz ilyen strike helyzet, illetve nem lesz ilyen vészhelyzet, amikor ilyen rigorózus eszközökkel kell megoldani a szituációkat.
Zsegsúr, egy pillanatra még visszatérek önhöz, ugye ezek azok a számok, amelyek magát az egészségügyi szolgáltatást tükrözik, és a beruházások terén ott milyenek voltak és lesznek a számok?
A beruházásoknál elmondhatom az elmúlt év tekintetében, hogy két fő beruházást fejeztünk be. A dialízis osztályt felépítettük, amely azt jelenti, hogy a pácienseknek a kezelése minőségibb és még biztonságosabb lesz, és felújítottuk a szakrendelőket, ami a beruházásokat illeti a folyó évben, illetve a következő években. Még folynak az egyeztetések két laboratórium kialakításáról, ahol ezeket az új módszereket, illetve kardiológiai eljárásokat el tudjuk végezni, és szeretnénk bővíteni az ápolóosztálynak az egybevonását, ezek a legnagyobb beruházása az elmúlt 20 évben, és reméljük, hogy az év első felében, tehát idén már befejeződik ez a beruházás.
Nem említi, akkor az ápoló osztályra kérdeztem volna rá, és felemelte a kezét az igazgató úr, biztos még valamit szeretne hozzáfűzni, tessék.
Nem, ezt a beruházást be fogjuk fejezni az idei évben. A második beruházás, amelyet Zsiks kolléga úr mondott, az egy hosszabb ideig tartó beruházás, az néhány éven belül várható. Az idén pedig befejezzük és növeljük a minőségi ellátást, minőségi ellátást biztosítunk a pácienseink számára.
Kovács szakmai igazgató úr, ha ön választhatna, akkor melyik osztályt újítaná most fel? Rögtön.
Mindenképpen szükség van a fertőző osztály felújítására, illetve a gyermekosztályra. Ez egy régi épület, nem megfelelő épület. Itt a munkafeltételek is olyanok. Már volt erről szó, de sajnos nem sikerült eddig megvalósítanunk.
Rátkai úr?
Ja, védnök azt mondom,
mindig, amikor a beruházásokról beszélhetünk, mindig arról beszélünk, hogy új épületek kellenek. Itt azt mondjuk, hogy a kotrógépnek és a teherautónak mindig itt kell lenni, de a jövőben nagyobb probléma lesz, illetve meg kell oldanunk a digitalizációját mindezeknek az osztályoknak. Itt még nagy tartalékaink vannak, a tavalyi évben mutatkozott már valami az új országos törvénnyel, amikor ugye az ország vállalta, hogy ezt az egész Szlovéniában egységesíti, de sajnos ez a törvény a fiókba került, vagy pedig később fognak vele foglalkozni. Tehát úgy döntöttünk akkor, hogy nem megyünk még bele ebbe a digitalizációba, mert ha ezt országos szinten meg fogják oldani, akkor ez felesleges pénzkidobás. De ha megállapítjuk, hogy nem fog életre kelni ez a törvény, akkor bizonyos eszközöket a digitalizációra is fogunk fordítani. Itt még nagy hátrányunk van a többi európai országhoz, intézményhez hasonlítva. Így módon növelni tudjuk, illetve javítani tudjuk a minőséget, mint a páciensek, mint pedig az alkalmazottak részére. Mindannyian látjuk, hogy merre megy ez a világ, és ha elkerüljük ezt a területet, tehát ez semmi jót nem fog jelenteni. Nem minden csak az épületekben van, ahogy mondom, ugye, ahogy eddig tettük azt. Ha nem oldjuk meg a digitalizációt az országos szinten, akkor határozott a lépéseket fogunk tenni ennek érdekében. Ez nagyon jó lehet a teljes kórházi szervezettségre tekintettel, illetve a páciensek számára is.
Rátkai igazgató úr, amikor tavaly áprilisban készítettük a beszélgetést, akkor azt is elmondta, hogy nagy reményeket fűz az akkori egészségügyi miniszterhez, illetve tettjeihez. Daniel Bessics Loredánról beszélek. Hát megváltoztak az idők, és most az utolsó kérdésem az lesz valamennyiükhoz, hogy mit várnak az új minisztertől, Valentina Prevolni Krupár asszonytól. Az igazgatónak adom az első szót.
Az új miniszterasszony az első műtéti beavatkozását, illetve az első operatív látogatását Muravidéken tette. Én azt hiszem, hogy ez egy jó jel mindannyiunk számára. Bejárta az egészségházakat, és járt itt nálunk is. Feltárta a problémaköröket, amelyekkel szembe kell néznünk, és reméljük, hogy válaszokat is fogunk kapni ez ügyben. Nagyon jó előérzetünk van, a jövő majd meg fogja mutatni, hogy mi lesz ebből megvalósítva. Tehát a kezdetek azok jónak mutatkoznak, úgy hiszem, hogy az új miniszterasszony új szelet hozott, új több az együttműködés minden kórházzal, minden érintettel, tehát azt várom, hogy ez úton folytassa, és remélem, hogy a közös együttműködésünk révén tudunk valamit tenni. Reméljük, hogy nem lesz több változás, ugyanis minden változás egy bizonyos időt igényel, amíg ugye bekapcsolódnak az új emberek, az új miniszterek. Reméljük, hogy ez most a mandátum végéig kitart, és ebben az időben, ami fennmaradt, minél többet még tudunk majd valósítani.
Ez talán azt is jelenti, hogy jobb lesz a finanszírozási kulcs, Zsegsor?
Erre mindig számítunk, illetve legalább reménykedhetünk. Először is, ahogy már részben elmondtuk, el kell készítenünk az éves beszámolót. A következő cél akkor az idei pénzügyi terv elkészítése. Mindezen időben együtt működünk a minisztériummal, és megpróbálunk arra törekedni, hogy a régiós lakosok számára minél több programot, minél több új programot, illetve minél több pénzeszközt tudjunk beszerezni.
Darko Horváth és az ápolási részleg.
Ja csak akkor van vimén a vodztva,
ha a vezetőség nevében elmondhatom, azt hiszem, hogy ez a régiós kórházról szól a mai adásunk. Mindannyian azt szeretnénk, hogy minőségi, biztonságos, egyformán hozzáférhető szolgáltatásokat nyújtsunk, amilyenekhez az emberek hozzájuthatnak Mariborban vagy Ljubljanában, tehát amit ugye itt a másodszintű kórházként nyújtanunk kell.
És szándékosan Dusan Kovácsnak hagyom az utolsó szót, mert ő az, aki dirigál az orvosoknak, az osztályoknak, szakmailag vezeti a kórházat. Ön mit vár az új miniszterasszonytól?
Ja, minisztrico sem uspoznati.
A miniszterasszonyt megismertem, ő egy ilyen savanyú almába harapott bele a reformok következtében. Már az is jó, hogy elmondta, hogy nem lesz reformista miniszterasszony, hanem megpróbálja bizony azokat a projekteket, amelyek kilógnak a rendszerből, például a hosszú várólisták, hogy ezt megpróbálja megoldani. Tudjuk, hogy ez nem történhet meg egy napról a másikra, a beutalók száma halmozottan nő, annak ellenére, hogy több vizsgálatot csinálunk, egyre több a beutaló a rendszerben. Azt hiszem, hogy jól koordinálja egyelőre a dolgokat. Az elvárások ebben az időszakban persze nem lehetnek túl magasak. Tekintettel ugye az áradásokkal kapcsolatos beruházásokra. Én azt hiszem, hogy valamilyen túl sokat nem várhatunk, de azokon a szakmai területeken, ahol együttműködök vele, ott nagyon együttműködő.
Tisztelt hallgatóink, a mai aktuálisban a Muraszombati Általános Kórházról beszélgettünk. Román Ladislav Rátkai kórházigazgatónak, Dusan Kovács szakmai igazgatónak, Darko Horvátnak az ápolási részlegért felelős aligazgatónak, és Márián Zseksnek, az ügyviteli osztály szakmunkatársának köszönöm a válaszokat. Egyben pedig azt is megköszönöm, hogy itt lehetett az MMR kihelyezett stúdiója. A műsor közvetítéséért a helyszínről Polák Vladimir, a stúdióban Torma Róbert felelt, a tolmács Kósa Péter volt. Nevükben is Cigán Szilvia köszöni meg figyelmüket. A viszonthallásra! Aktuális.